Rossz hírrel kezdem. Mindig azzal szoktuk, nem? Akkor jó a jó hír, hogyha előtte látjuk a rosszat, és akkor minden hír jó. De akarok neked felolvasni egy statisztikát, és ezek fontos információk lesznek, és megdöbbentőek igazából. Azt vettem észre, hogy a kereszténység eléggé nem törődöm abban a témában, hogy mit jelent a férfiasság, vagy mit jelent a nőiesség. Nem igazán beszélnek róla, nem merik felvállalni ezt a témát, talán attól félnek, hogy megsértődik az, akihez beszélnek, vagy túl kihívó lehet, de én meg vagyok róla győződve, hogy szükséges. És nem kell, hogy egy különleges alkalom legyen, vagy egy női kávéházat csináljunk, hogy női dolgokról beszéljünk, vagy egy férfi összejövetelt csináljunk, hogy férfi dolgokról, hanem itt kell beszélni róla az Isten tisztelten, a gyülekezetben. Ott, ahol mindenki hallja, férfiak is hallják azt, amiről a nőkről mondunk, vagy amit Isten gondol a nőkről, és fordítva. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről több héten át. És tehát látom azt, hogy a gyülekezet, vagy a kereszténység, nem törődöm egy ilyen témába. Tehát látom a saját életemben, hogy amikor dolgok felől nem törődöm vagyok, akkor ott baj történik. Tehát mit tudom én, vezetem az autót, SMS-ezek közben, ugye, és nagy hirtelen azt veszem észre, hogy valaki egy fát rakott az út közepére. Egy SMS-ezés közben, hát ez a fa az ott volt lenne az út szélén. Tehát amikor az ember nem törődöm, akkor baj történik. És ezért fontos az, hogy ne legyünk nem törődömök ebben a témában. És a másik gondolat, csak még mielőtt rátérnék a statisztikákra, hogy én azt gondolom, hogy nem lenne hazánkban, vagy az egész világon annyi probléma. Tehát a probléma gyökere ez nem, hogy ki van kormányon. A probléma gyökere nem az, hogy éppen melyik részén élünk Európának, vagy a világnak, vagy ki a vezetője az országnak, vagy Európának, vagy akárminek. Én azt gondolom, nem, a problémák gyökere nem az oktatás, hogy mit oktatnak a gyerekeinknek. A probléma gyökere az én azt mondom, hogy a férfiak. Hogy nem hajlandóak, és bocsánat, magamnak is prédikálok most, jó? Tehát én nem állok, és a tökéletes férfi beszél azokhoz, akik hiánnyal rendelkeznek. Mindannyian ebben nevezünk. De én azt gondolom, hogy a problémák gyökere az, hogy a férfiak nem hajlandóak férfiak lenni. És a statisztika, amit most felolvasok, meg fogjátok látni, hogy igazam van. Tehát, de szűkítem a kört. Nem általánosságban beszélek a férfiakról, hanem a gyülekezetben lévő férfiak. Nem konkrétan ebben a gyülekezetben, hanem a keresztény férfiak. Mert ők kellene, hogy vezessék a prímet. És neki kéne az utat mutatni, és egy követendő példának lenni. És én azt mondom, hogyha fölvállalnánk mi férfiak a férfiasságunkat, a legtöbb problémát ebben a társadalomban megoldhatnánk, és akkor most olvasom nektek a fiatalkorak börtönének lakói között 85%-a apa nélkül nőtt fel. Tehát 20-szor több, mint az apás gyerekek, fiatalkorúak. Aki, tehát ha ezekben a családban ott lett volna az apa, 85%-a nem lenne börtönbe. Következő. A 44%-a szegényeknek egyedülálló anyukák gyermekekkel. 44%-a szegényeknek. Aztán. 41%-a a gyermekeknek házasságon kívüli. Tehát házasságon kívüli. Akkor A fiatalkorú öngyilkosok 63%-a apátlan családból érkezik. Tehát a fiatalkorúak, akik öngyilkosok lesznek, a 63%-a apátlan családból. Tehát ez ötszöröse az átlag öngyilkosoknak. Ötszöröse. Akkor az otthontalan vagy otthonról megszökött gyerekek 90%-a apátlan családból származik. Tehát otthonról megszökött vagy otthon nélküli. Tehát kirúgott. 90%-a. Akkor viselkedési, ja ez 32-szeres az átlagnak egyébként. Akkor a viselkedési rendellenességeket mutató gyerekek 85%-a apátlan családból származik. Tekiknek gond van a viselkedésével. 85%-a apátlan család. Ez az átlagnak a 20-szorosa. Akkor az indulati problémákkal küzdő nemi erőszakolók 80%-a apátlan családban nőtt fel. Tehát a nemi erőszakolók. Ez az átlag 14-szerese. Akkor a középiskolából kibukók 71%-a apátlan családban nőtt fel. Tehát 71% az középiskolából kibukók. Akkor mondjam még a jó hírt. Ezek nem jó adatok, de ez a valóság. 71%-a a tini terhességeknek apátlan otthonokból származik. 71%-a a tini terhességeknek. Akkor az elvonókra járó fiatalok 75%-a apátlan családból érkezik. 75% az elvonóra járó, vagy elvonó lévő fiatalok. Ja. És aztán az utolsó adat, a javító intézetekbe számított gyerekek 70%-a apátlan családból jön. Tehát durva adatok ezek. Durva adatok. És mindez miért? Azért, mert a férfiak nem voltak hajlandók férfiak lenni. Valami nem tetszett nekik, és azt mondták, hogy hello, itt hagytalak titeket. Úgyhogy ha férfiak lennének, akkor ott 0% lenne mindenhol. És ez a sok probléma, ez nem lenne a mai világban. Mindegy, hogy ki a politikai vezető, mindegy, hogy keleten, nyugaton, vagy hol vagyunk, de a társadalmi problémák nagy része megoldódna. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon is fontos, hogy beszéljünk erről a témáról. Nagyon is fontos. És fogunk is róla beszélni. Na most egyedülálló anyukák, szeretnének benneteket bátorítani, mert valószínűleg ezeket felolvasva éppen az agyvérzés kerülget. Tényleg, ez nem egy jó hír, de tehát elég oka arra, hogy az ember depressziós legyen jó hosszú időre. És igen, olyan terhet hordoztok a vállatokon, ami hordozhatatlan, de az üzenet számotokra ez, hogy van remény. Nem arra, hogy majd találtok egy másik férfit, hanem Istennek van megoldása, van segítség, és van betakarása arra, hogy ne legyetek egyedül. Miért mondom ezt? Ezért, mert például ma itt vagytok a gyülekezetben. És a gyülekezet tud segíteni a teherhordozásban. Tud segíteni. És akarunk is arról tudni, hogyha van nehézség. És hogyha itt a gyülekezetben olyan férfiak vannak, akik vállalják a férfiasságukat, akkor ők méltó hősei és példaképei lehetnek a gyerekeiteknek. Ja. Úgyhogy van remény, tehát ne ijesszem meg, vagy ne döngöljön bele a földbe 20 méter mélyen ez a statisztika. De sajnos ez a helyzet. Sajnos ez a helyzet. És az én álmom az, hogy a gyerekszolgálatban legyenek férfiak. legyenek majd férfiak. Nyilván olyan férfiak, akiknek van ajándékuk rá. Tehát nem az, hogy most te férfi vagy, akkor oda berakunk. Azt így néz ki az a férfi, mikor bemegyünk a gyerekfoglalkozás végén, benéznénk, hogy mit csinál. Gyerekek! Te egeret látott volna, tehát nem ilyen férfiak, hanem olyan férfiak, akiknek van ajándékuk a gyerekekhez, oké? Tehát ne ijedj meg akaratod ellenére, vagy ajándékod ellenére nem fogunk berakni oda. De fontosnak tartom, hogy egy gyerekszolgálatban legyenek férfiak, pont emiatt a statisztikák miatt. Mert szükségük van példaképre azoknak a gyerekeknek, nincsen otthon példaképük, férfi képük. Ja, úgyhogy tehát egyedülálló anyukák, ne adjátok fel, van remény, Isten gyermeke vagy, Isten leánya vagy, vigyázz rád, törődik veled, ne úgy gondolj magadra, hogy egy lestrapált rongy vagy, aki csak vonsz fel magát az életen át, Istennek terve van veled. Úgyhogy csak tartsd rajta a szemed. Tartsd rajta a szemed, és kövesd őt. Kövessétek őt is. És nem könnyű a helyzeted, még akkor sem, hogyha Jézus követed egyedül álló anyukaként, de többet fog megtenni. Én hiszem azt, amit Jézus mond a Bibliában, hogy többet fog megtenni rajtad keresztül, és a gyermekeden keresztül is Isten, mint amit te ma el tudsz képzelni. Ja. Úgyhogy, ha ma, uraim, megsértettök valamit, sajnálom. Akkor lehet, hogy a legjobb a következő pár hetet a Pult utcai gyülekezetben töltenetek, de én azt gondolom, hogy nagy haszna lesz annak, amiről beszélni fogunk. Gondolkodtam azon is, hogy most beszerzek ilyen bukós isakukat, és a fiúknak odaadom, amikor belépnek, hogy, hogy minden rendben legyen. De nem bukós isakot, hanem ilyen építkezési isakot, vagy mi ez a biztonsági előírás. Arra kérném, hogyha itt vannak házas párok, nincs itt az asszony, de vannak házas párok, akkor a feleségeket megkérném, hogy ne köhétseljenek bizonyos mondatoknál, hogy ne nézzenek át a párjukra, ne bögdössék a könyökükkel. Nem akarom ezt hallani, hogy halkan, ugye megmondtam. Ez csak használati utasítások, jó? Tehát az üzenethez. Nem kell az óra alá dörgölni, esetleg nincs itt a férjed, mert dolgozik, vagy mit tudom én, tehát akkor az óra alá dörgölni, akkor ezt hallgasd meg, ez neked való, mert tudja, hogy nem fogja meghallgatni, vagy olyan szűrőket fog rárakni, ahol semmit nem fog hallani. Úgyhogy igen, ez fontos, mert sokszor azért nem tud Isten a férjekhez közel férkőzni, mert útban van a feleség. Útban van a feleség. Tehát akadály. Túlságosan ő akarja, a feleség akarja kontrollálni az embert. És félre kell állni. Félre kell állni. Csöndbe kell maradni. Ez lehet, hogy annyit jelent, csak hogy csöndbe lenni. Bizonyos helyzetekben. Csöndbe lenni. Na, most vihogjátok ki magatokat, fiúk, jó? Most vihogjátok még ki itt az elején. Aztán jönnek a kártyák, jó? Kirakjuk. Na, tehát, a kérdésünk, tehát egy kérdés, amire minden férfinak válaszolnia kell. Kérem szépen, itt kirakjuk. Jézus elsődleges, vagy másodlagos az életemben? Erre válaszolni kell. És amikor valaki nem válaszol erre konkrétan, akkor is válaszolt már rá. Azzal, hogy nem válaszolok, akkor is válaszolok rá. Tehát Jézus elsődleges, vagy másodlagos az életemben? Ez egy kulcskérdés. Minden ember számára, de a férfiak számára különösképpen, de mindenki számára igazából. Úgyhogy én azt mondom, így magamra nézve is, sokszor másodlagos Jézus az életemben. És uraim, sokszor másodlagos Jézus az életünkben. Tehát ezt nem károsztatásból mondom, nem ítélkezésből, hanem azért, mert én is férfi vagyok, és tudom, hogy milyen könnyű kizökkenni. Sok dolog ki tud zökkenteni. Tehát könnyű Jézus másodlagosnak tenni az életünkben. Nagyon könnyű. Úgyhogy azt mondom, hogy ez oké, hogy válaszolunk erre a kérdésre. Eljön egy pont az életemben, amikor válaszolok erre a kérdésre, de ez nem olyan kérdés, és nem olyan válasz, amire egyszer kell válaszolni. Hanem erre a kérdésre minden nap válaszolnunk kell. Hogy a mai napon elsődleges vagy másodlagos Jézus az életemben. És el kell határozzuk minden egyes nap, hogy Jézus elsődleges lesz a mai napomon. Jézus elsődleges lesz a mai napomon. De úgyhogy az, hogy igazán válaszolni tudjunk, vagy hogy kibontsuk egy kicsit ezt a témát, hogy mit is jelent elsődleges vagy másodlagosnak lenni, tehát mit jelent ez. Három területet kell megnézzünk. És az első meg kell nézzem férfiként a kapcsolatomat. A kapcsolatomat. Tehát a kapcsolatom, ez egy terület. És egy Mózesben fogjuk nézni, az ige részünk az Mózes első könyvében az első fejezet lesz. Tehát ahhoz, hogy tudjak válaszolni erre a kérdésre, meg kell nézzem a kapcsolatomat Istennel. Meg kell vizsgáljam a kapcsolatomat Istennel Jézus Krisztuson keresztül. És most olvassuk, figyeljétek. Egy Mózes 1:1. Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen, földön létezik. És ez a három szó, ez hatalmas. Tehát kezdetben teremtette Isten. Tehát kezdetben teremtette Isten. Uraim, egy kérdés. Mikor volt a kapcsolatotok kezdete Istennel? Csak gondolkozz el rá, mikor kezdődött a kapcsolatod Istennel? Mikor volt, amikor elkezdődött a kapcsolatod Istennel Jézus Krisztuson keresztül? Egyáltalán volt-e ilyen? Mert ha nem, akkor addig még nem tudunk beszélni arról, hogy elsődleges. Tehát van-e kapcsolatom Istennel Jézus Krisztuson keresztül? Második vers, figyelj. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt. A mélységet sötétség borította be. De Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Oké, tehát ez itt leírja ebben a versben, tehát a föld kaotikus volt, lakatlan volt, üres volt, sötétség borította be. Tehát itt a föld állapotát mutatja be, hogy milyen állapotban volt. De hadd mondjam ezt, hogy sokaknak a lelki állapotát mutatja be ez. Tehát lakatlan, üres, sötét, kaotikus. És ez nem azért ilyen a belseje valakinek, mert rossz ember. Nem, Isten nélkül ilyen az embernek a belseje. Amikor még nem volt meg a kezdet Jézus Krisztussal. Amikor még valaki nem ismeri Jézust, ilyen belül az élete. Kaotikus, üres, kietlen, sötét. De figyelj, arról beszél, hogy Isten elkezdte a teremtést. És hogyha itt végigolvassuk, nem fogjuk végigolvasni, de ha végigolvasod ezt a részt, láthatod azt, hogy Isten a rendezetlenből a rendezet felé halad. És Isten rendet tud tenni mindannyiunk bensejében. De ahhoz el kell kezdődjön egy kapcsolat ő vele, Jézus Krisztus által. Enélkül nem fog rendeződni a bensőm, ha csak nincs kapcsolatom Istennel Jézus Krisztus által. És persze nem a tökéletességről beszélek, hanem a rendetlen dolgok elkezdenek a rend felé haladni. Tehát ami nincs rendben, amik nincsenek rendben, a gondolataim nincsenek rendben, a bizonyos területeim az életemben nincsenek rendben, de ha Isten bent van az életemben, ő elkezd rendet csinálni, és a helyére pakolni dolgokat. És ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Tehát ezért fontos ez a kérdés, hogy milyen a kapcsolatom Istennel. Hogy van-e kapcsolatom Istennel? Jézus Krisztus által. Tehát egyszerűen kulcsfontosságú kérdés. Ahhoz, hogy legyen kapcsolatom, fel kell először ismerjem azt, hogy el vagyok-e választva tőle. Tehát fel kell ismerjem azt a tényt, hogy én el vagyok választva. Bűneim miatt el vagyok választva Istentől. És gatya vagyok belül. Tehát rendetlenség van, és szüksége van arra, hogy valakit beengedjek az életembe, és hogy ott rendet tegyen. És ő Jézus. Ő Jézus. Néhány azt mondják, én követem Istent. Tényleg? Valóban? Nem tudom, hányan facebookoztok. Kisüljetek a temeljétek fel, hogyha facebookoztok. Ki az, aki facebookozik? Mondjuk a fele társaság. A fele társaság facebookozik. Tehát valakinek van 2000 ismerőse, valakinek 22, de és a Facebookon csak látod azt, hogy az ismerőseid, vagy a volt általános iskolás osztálytársad, meg mit tudom én, fűfa, virág, bokrot bejelölsz, visszajelöl, ismerősök vagytok, és látod azt, hogy miket oszt meg, bele tudsz nézni az ő lapjába, ahol ő megoszt különböző dolgokat, vagy önmagáról, vagy idétlen cikkeket oszt meg, vagy képeket, vagy mit tudom én. Tehát sokféle dolog történik, de valamennyire bele tudsz tekinteni az életébe. Most a kérdés az az, hogy valóban ismered-e azt az embert? Vagy csak tudsz róla, hogy mi történik? Óriási különbség. Tehát lehet, hogy van 1500 ismerősöm, de nem nincs 1500 emberrel kapcsolatom. Nekem körülbelül annyi ismerősöm van a Facebookon. Ismerem, hogy vajon mi zajlódhat az életükben, legalábbis amit megosztanak, vagy láthatom is, de kapcsolatom nincs vele. És sokan félreértik, hogy mit jelent kapcsolatban lenni Jézussal. Azt gondolják, hogy tudunk róla, vagy tudok róla, vagy ismerem, hogy ő milyen, olvastam a Bibliát, vagy sokat tanultam róla, és ismerem, milyen Jézus. De a kérdés az nem ez. A kérdés az az, hogy van-e kapcsolatom Jézussal? Van-e kapcsolatom Jézussal? Mert egy kapcsolathoz kommunikáció kell, hogy halljuk egymást. Én beszélek, ő beszél. Én beszélek, ő beszél. Ja, úgyhogy ez egy fontos kérdés. Van-e kapcsolatom Istennel Jézus Krisztuson keresztül? Mert ha nem, akkor nem létezik, hogy ő elsődleges lenne az életemben. Jön a másik terület. Tehát az első volt a kapcsolatom, a másik terület az elismerésem. Az elismerésem. Mindjárt megmagyarázom, hogy mit jelent ez. Tehát, hogy mit ismerek el az életemben igazán fontosnak. Tehát mielőtt szülő lettem, egész normális embernek tartottam magam. Amióta gyermekeim vannak, valahogy úgy érzem és úgy veszem észre, hogyha szülő vagy, akkor teljesen együtt tudsz velem érezni, vagy ha gyerekekkel foglalkozol, hogy egyre többet ismételgetem magam. Tehát mint valami nem normális. Tehát komolyan. Ezelőtt ilyen nem volt soha. Tehát menjetek aludni. Tehát 28-szor el kell mondani. Vagy mit tudom én. Vacsora. És 28-szor el kell mondani, hogy vacsora. Három különböző hanglejtésben, három különböző lány van a családban, ugye? Gyerek, tehát. Vagy ülj le. Vagy csönd legyen. Tehát ha gyereked van, akkor egyszer. Olyan nincs. Vagy nem. Ugye a kisgyereknél. Nem. És csak csinálja. Nem. Na, de valójában nem azért ismételgetünk, mert meghűltünk. Oké? Tehát ez fontos. Nem azért ismételgetünk. Hanem azért, mert van valami nagyon fontos, amit keresztül szeretnénk vinni. Azt szeretnénk, hogy ez megtörténjen, nem? Tehát azért ismételgetjük, meg azért mondjuk különböző hanglejtésekkel, végén már üvölti az ember, de azt szeretnénk, hogy ez a dolog ez megtörténjen. És látja, hogy nem mozdul rá, akkor elismétli. Nem mozdul rá, elismétli, és újra elismétli, és újra elmondja. És van egy nagyon-nagyon kulcs kifejezés a második fejezetben, Mózes első könyvében, amit Isten ismételget. Mert valami nagyon fontosat el akar nekünk mondani. Olvasok csak el a negyedik verstől. Azt mondja, ez tehát az ég és föld, és minden bennük lévő teremtésének a története. Abban az időben, amikor az Úr Isten, alá is húztam csak, hogy biztos legyen, ki legyen emelve, tehát amikor az Úr Isten a földet és az eget megalkotta, még semmiféle növényzet nem volt a földön. Még a vadnövények sem csiráztak ki, mert az Úr Isten még nem küldött a földre esőt, hogy megöntözze, és ember sem volt, aki a földet megművelje. De vízpára szállt fel a földből, és megnedvesítette az egész föld felszínét. Akkor az Úr Isten kezébe vette egy rögöt a földből, és embert formált belőle. Majd életet adó leheletét az ember órába lehelte. Ezáltal lett Ádám élő lélekké. Az Úr Isten ültetett egy kertet, ez már 8. vers, Édenben, keleten, és ott helyezte el Ádámot, akit formált. Majd felnevelt a földből mindenféle gyönyörű gyümölcsfát, amely jó gyümölcsöt termett. A kertben volt két fa, a többi között az életfája és a jó és rossz megismerésének a fája. Na most, egy ilyen biblia értelmezési alapszabály az, hogyha Isten mond valamit a Bibliában, az fontos. Tehát ha ő megemlít valamit, mond valamit, akkor az fontos. Ha Isten megismétel valamit, akkor az nagyon fontos. De ha Isten újra és újra, többször megismétel valamit, akkor az nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát ha többször elmondja, mint kettő, akkor az nagyon fontos. De tovább ugrunk a 15. verse, figyelj. Az Úr Isten, tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet és viseljen a gondját. Azután ezt parancsolta neki, a kertben minden fának a gyümölcsét bátran megeheted, egy kivételével. A jó és rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Majd ezt mondta az Úr Isten. Nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzáillő segítőtársat, ennyi. De ha tovább olvasod, a 21. versben is ott van, hogy az Úristen, a 22. versben is ott van, hogy az Úristen, és egy baromi érdekes dolog történik. Megjelenik a 3. fejezetben Sátán. Megjelenik Sátán. Ha két szóval kéne jellemeznem ezt a két fejezetet, 2. fejezet házasság, 3. fejezet háború. Ez valahogy így jön ebben a sorrendben. Házasság, háború. Házasság, háború. 2. fejezet házasság, 3. fejezet háború. Olvasd el, és akkor megtudod, hogy miért mondtam ezt. Tehát megjelenik Sátán, és figyelj, ha első vers. Az Úristen sokféle vadállatot teremtett, de mindközött a kígyó volt a legravaszabb. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem? Nincs odaírva, hogy Isten. De azt mondja, csak ugyan azt mondta Isten. Azt mondta, hogy Úristen? Nem, azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta Isten. Nem azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta. Eddig arról volt szó, hogy Úristen. Megjelent Sátán, és már mindjárt csak Istenről kezd el beszélni. Nem az Úr Istenről, aki az ura és irányítója a dolgoknak. Hanem csak egy Istenről. És hagyd mondjam el ezt nektek, elárulom ezt a titkot. Sátánnak semmi baja nincs azzal, hogy hiszünk Istenben. Semmi baja. Még bátorítja is. Hiszen azt mondja Jakab levelében, Jakab azt írja, hogy még az ördögök, tehát az ő démon is hiszik, hogy van Isten. Tehát nem probléma az, hogy tudjuk, hogy van Isten, meg hiszünk, hogy van Isten. De a kérdés az ez. Elsődleges vagy másodlagos? A kérdés az ez, hogy Isten az Úr Isten az életemben. Nem csak egy Isten, hanem az Úr Isten, aki irányítja az életemet. Akinek a kezében ott van az életem. És egyből Sátán egyből a lényegre tapintott. És egyből bevezette ezt a gondolatot, hogy itt nem Úristenben kell gondolkodni. Tehát csak úgy leistenezi. Az Úristen csak úgy leistenezi a Sátán. És célja volt ezzel. Célja volt ezzel. És ez a célja a férfiaknál, minden embernél, de férfiaknál különösen, hogy Isten ne Úr legyen az életükben. Belefér az Isten hit, belefér, hogy hisz Istenben, de ne ő irányítsa az életünket nekünk férfiaknak. És ezen nagyon rajta van. Tehát hétfőtől szombatig lehet Isten, vasárnap előveszük az Úristent, mindegy, hogy mi történik, vagy hogy történik hétfőtől szombatig, vasárnap eljátsszuk, hogy ő az Úristen, és kész. És kész. Ja, hát, ez itt a nagy kérdés, uraim. Isten, vagy Úristen? Isten, vagy Úristen? Ki ő az életemben? A változást hozó férfiak urukként tisztelik Istent. Akik változást hoznak a mai világban, és az életükben, és a környezetük életében. Ott Isten Úr a házban, az ő házukban, az ő életükben. Honnan tudhatom, hogy Úr az életemben? Hát az egyik az, hogy egyre inkább hasonlítok-e Jézusra. Persze sosem válok Jézussá, okay? Tehát nem ez az, hogy Jézussá váljak, de kezdek-e hasonlítani őre. Jellemvonásokban. Ez alapján úgy nagyjából meg lehet állapítani, hogy azon az úton haladok-e. És kicsit külön szedjük. Egyedülálló férfiak, házas férfiak. Külön mondani való van mindannyiatok számára. Először az egyedülálló fiúk. Csatoljátok be, bukós isakot. Nagyon szeretlek benneteket. Tényleg. Na. Tetlegesség nem lesz. Szóval, nagyon fontos például egyedülálló férfiaknál, hogy legyen munkája annak az egyedülálló férfinak. Ne dekoljon 35 évesen, vagy 40 évesen otthon anyucinál, hanem álljon a saját lábára. Egyre több ilyen férfit lehet látni, akik otthon dekkolnak. Családi fészekben, biztonságban. Anyu, mos, főz, takarít rá. Anyu megörül, mert kontrollálhatja a gyerekét. És igazgathatja, és tutuigathatja. Hiszen ő még mindig az én kis bucikám. Vagy mit tudom én ki. De fontos, hogy fiúk, férfiak, egyedülálló férfiak dolgozzanak. Jézusnak például, tehát fontos, hogy legyen akár látásotok az életetekre, szenvedélyetek. Jézus is ilyen volt egy látás, a célja az életére, és volt egy szenvedély benne, hogy ő ezért hajtani akar, és áldozatokat akar hozni. Én azt gondolom, hogy sokan akár azért egyedülállóak még mindig, és már sok x elmúlt már, de férfiak sokan azért egyedülállóak, mert nincs látásuk az életükre, nincsen céljuk, nincsen szenvedélyük az életben. És amiért hajtanának. Tehát, és egy ilyen férfinak egy Isten szerint való hölgy a közelébe sem megy. Tehát akinek nincsen egy látás, egy szenvedély, egy célja. Tehát egy olyan hölgy, aki tényleg Istenért akar élni, az ilyen fiút messziről elkerüli. Azért is, mert én is ezt tanácsolom nekik. Tehát, de hogy az ilyen fiúkat el kell kerülni messziről, mert gyötrelem lesz. Gyötrelem lesz. Rögtön szül egy 35 éves gyereket. És nehéz eltartani. És fölnevelni. Ja, úgyhogy egy Isten szent felő hölgy egy céllal, szenvedéllyel, látással bíró férfit érdemel, és olyat, hogy akar. Na, de menjünk tovább. Tehát például Jézus hogyan bánt a lányokkal? Hogy bánt a lányokkal? Tehát ugye férfiak azt mondják, hát a férfiaknak szexre is van szükségük. Persze, az egyik szenvedélyes területük, amire felcsillan a szemük, az a szexualitás. De nézzük már meg, hogy Jézus hogy állt ezen a területen. Tehát egy olyan férfit imádunk, tehát Jézust, és követünk, aki szűz volt. Tehát Jézus szűz volt. Tehát nem egy nő falu. Nem egy nő csámász. Nem az, aki körbejárta a faluját. És próbálkozott. Kereste az igazit címszó alatt. Hanem egy tehát le tudta élni egyedül. Persze nem ez az életcél senkinek. Tehát ez egy külön ajándék Istentől, aki úgymond gond nélkül szexualitástól mentes életet tud élni. Ez Istennek egy ajándék, a Bibliában ott van benne. Tehát nem erről beszélünk. Csak azt akarom mondani ezzel, hogy Jézus úgy bánt a nőkkel, mint a testvérükkel. A lány testvérükkel. Mint egy hugica, vagy egy nővér. És így kell bánjunk. Így kell bánjunk a gyülekezetben, mindenhol. Tehát Pál például Timóteusnak az első levelében ezt tanácsolt, hogy bánjunk a lányokkal testvérként a gyülekezetben. Tehát nem potenciális célcsoport. Vajon ő lehet, nem, és akkor 5 év alatt úgy kiszűröm a gyüliben lévő, mit tudom én, 10-15-20 lányt, és eljutok a végére, hanem lássuk őket testvérként, tisztelve őket, nagyra értékelve őket, és ez ennek nagy haszna lesz. Nagy haszna lesz. Én azt mondom, hogy ha egy olyan lánya van szexuális kapcsolatod, aki nem a feleséged, vagy még nem a feleséged, akkor beszélhetsz arról, hogy Isten, de az, hogy Úristen, arra nem. Tehát valakinek szexuális kapcsolata van házasságon kívül, vagy még nem házas, de van barátnő és szexuális kapcsolata van, ő még abban az állapotban van, hogy hisz Istenben, de számára nem Úr az Isten. Oké, tehát így tudom megállapítani akár ezen a területen. De házas férfiak, hozzátok is van. Most magamhoz is beszélek, meg minden házas férfihoz. Első kérdés, hogyan bánok a feleségemmel? Hogy beszélek vele? Tehát hogyan bánok vele? Hogy beszélek vele? Hogyan beszélek róla? Kezdeményezek-e felé? Kifejezem-e nagyra értékelésemet felé? Kifejezem-e a szeretetemet? Vagy elbújok előle? Elbújok a kis szobámba, elbújok a könyvem mögé, vagy elbújok a számítógép mögé, vagy valahová, de elbújok. Vagy a haverokkal vagyok, vagy a munkámba bújok el. Ja, jó kérdés, nem? Ez fontos kérdés, mert Krisztus a gyülekezetnek, tehát Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, tehát tanulhatunk abból, hogy hogyan bánni Krisztus a gyülekezettel, tanulhatunk mi házas férfiak, hogy hogyan bánjunk, és hogyan viszonyuljunk a feleségünkhöz. Én nekem személy szerint rengeteget kell növekedjek. Tehát itt most nézzük a gyülekezetet. Nagyjából 2000 éves. Nagyjából 2000 éves a gyülekezet. Oké, tehát pünköskor indult. Szerintetek mennyi baromságot csinált azóta az ő gyülekezete? Krisztus mennyasszony mennyi baromságot csinált. Tehát, inkvizíció, tehát embereket öltek meg Isten nevébe. Vagy a keresztes háború, vagy a sok tévtanítás, vagy a sok önzőség, vagy a sok visszaélés, a sok bukás, akár egyénekként, akár gyülekezetként. Tehát az egész világban a keresztény gyülekezet. A gyülekezet most felekezetektől mentesen. Rengeteg hibát elkövetett. Rengeteg lehetőséget adott Jézusnak arra, hogy Jézus azt mondja, hogy na, a francba veled. Nem vesződök veled tovább. Keresek másik asszonyt. Szebbet, jobbat, ügyesebbet, okosabbat. Nem tette. Kitartott mellette. És ez egy hatalmas példa számunkra, házas férfiaknak, hogy mindegy, hogy mit fog csinálni. Mindegy, hogy milyen lesz, vagy hogy fog viselkedni. Vagy milyen állapotban lesz. Ki kell tartsunk mindvégig. Az nem lehet opció számunkra, hogy valami miatt azt mondjuk, hogy na én ebből a kapcsolatból kiugrok. Az gyáva nyuszi. Az gyáva nyuszi. Oké, tehát ha Isten, Úr Isten az életemben, akkor ahhoz nincs opció, hogy én ott hagyom a feleségemet. Ahhoz az nincs opció. De hát olyan nehéz vele. Igen, nehéz. De na is. Ez van. Ez van. Harapok egyet a nyelvembe, vagy a küszöbbe, vagy mit tudom én hova, és azt mondom, hogy de folytatom. Folytatom, hogy Krisztus szereti az egyházat, a gyülekezetét, úgy fogom szeretni őt is. Rajtam nem fog múlani. Aztán egy másik kérdés. Hogyan bánok a gyerekeimmel? Hogyan bánok a gyerekeimmel? Oké, mert a gyerekeimnek nem dolgokra van szüksége, hanem a jelenlétemre. Tehát lehet, hogy van egy jó állásom, vagy tényleg mindent megadok nekik, mindenhova járatom őket, megteremtem a rávalót, de kérdés az ez, hogy van-e jelenlétem az életükben? Nem az, hogy egy szobában vagyunk-e, hanem van-e jelenlétem? Tehát hogy velük vagyok. Valóban velük vagyok, egészségedre. És tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz. Tehát mit tudom, van egy húzós nap, egy fárasztó nap. Jó, most sokan nem vagytok kisgyerekesek, magamnak beszélek. De tudom, hogy sokan hallgatják a neten is, meg majd lesznek kisgyerekek. És ezzel foglak piszkálni titeket. Na, de hogy és akkor tudod, megérkezel, és osonsz be az ajtón, ha kanyitott kezed, észre ne vegyenek, hogy te megérkeztél, hogy le tudj ülni egy kicsit, imádkozol előtte Jézus, és csak legyen egy nyugodt délután, és belépsz. Ez az, igen. A szenzor az egyből bekapcsol nekik, mint hogy kint a folyosón lenne egy kamerájuk, és látnák, hogy apa, és akkor apa, és akkor már nem tudsz mit csinálni. Három gyerek, három felé hív. Úgyhogy, tehát nehéz. De nem ők kérték, hogy világra jöjjenek. Ja. Én. Ő vele apa most ott van. Ja. És tudom azt, hogy egy nap el leszek számoltatva Isten előtt, hogy hogy bántam a gyerekeimmel, és hogy részem volt az életükben, és ők része voltak az életemnek. Tehát Isten előtt fogok felelni ezért. Hogy hogyan vezettem őket az életükben, hogyan vezettem a családomat. Ja. Nem a fizetésem nagyságára van szükségük, hanem rám. És lehet, hogy kevesebbet kell keressek, lehet, hogy le kell mondjak dolgokról, extra dolgokról, annak érdekében, hogy én ott lássak az életükben. Ja. Aztán egy másik terület, férfiak. Bőkezőek vagyunk-e? Mondjuk a pénzünkkel. Bőkezőek vagyunk-e? Jézus az volt. Köhögtél? Bocsánat. Marian hátba vágott. Figyeljetek, bármikor, amikor pénzügyekről tanítottam, kiknek a szájából hallottam problémázást ezzel kapcsolatosan? Férfiak. Tehát férfiak. Férfiaknak sokkal fontosabb az anyagi, mint a nőknek. Tehát akár most az evangéliumi példa is, hogy ott vannak azok a vallási vezetők, akik a feleslegükből adtak, és aztán jött az egyszerű kis csóresz, özvegyasszony, aki meg mindenét beleadta. De ott is, ha megnézzük a nemeket, vannak a nagy Bibliával mászkáló, öltönyös, nyakkendős, mindentudok, keresztény, vagy Isten követő, Istent tanulmányozó, farizeus ott van. És aztán ott van egy egyszerű hölgy, akinek semmilyen nincs. De amilyen volt, azt mind beleadta a perselybe. És most itt nem próbálom kiúzni a lóvét a zsebetekből, nem erről beszélünk. Hanem arról, hogy és ezt sokszor hallottátok már tőlem, nem lehet két úr egy házban. Két urat nem szolgáltok. Vagy Jézust szolgálom, vagy a pénzt. Ezt a két opciót adta Jézus is. Vagy a pénzt szolgálod, vagy Jézust. Tehát nem azt mondta, hogy Jézust, vagy sátánt, hanem vagy Jézust, vagy pénzt. És amelyiket szolgálom, az az Úr az én házamban. Ja, úgyhogy tudom, hogy miért akadtak ki, amikor pénzügyekről beszéltem, azért, mert megbirizgáltam egy kicsit az Istenüket. Az Úr Istenüket megpiszkáltam. Ami vezérli a döntéseiket és az aggodalmaikat. Ja, úgyhogy ha egyre inkább hasonlítok Jézusra, akkor nem egyre zsugoribb leszek, hanem egyre bőkezűbb. Egyre bőkezűbb. Ja. Ugye? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Oké, tehát lehet szeretet nélkül adni, de nem lehet adni, vagy nem lehet szeretni adás nélkül. Szeretet nélkül lehet adni, de szeretni nem lehet adás nélkül. Úgyhogy amikor van egy egyre szeretőbb kapcsolatom Jézussal, akkor van egy egyre jobban adakozóbb szívem. Oké, következő kérdés. Hogy vezetjük a családjainkat a gyülekezetbe? Tehát vezetjük-e őket? Vagy úgy kell minket elrángatni az Isten tiszteletre? Vagy megjelenjünk, vagy eljöjjünk? Ez egy jó kérdés. Józsué azt mondta, hogy én és az én házam népe az Urat fogom szolgálni. Ő eldöntötte. És azt mondta a családjára, hogy én és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni. Vagy milyenek vagyunk férfiak az imádatban? Az Isten imádatban. Most nem arról van szó, hogy hangosan, hamisan itt üvöltözve énekelj. Vagy lenges itt valami zászlót. Tudom, itt van valami zászlót, szokták lengetni. Nem mi. De, hanem a szívünkbe. Tehát vezetjük-e a körülöttünk lévőket imádatban? De én nem vagyok olyan érzelmi beállítottságú. Hát igen, én rengeteg olyan férfit látom, aki a gyülekezetben nem volt érzelmi beállítottságú, de amikor mondjuk végre kinyitott egy pik meccsre, vagy egy foci meccsre, akkor amikor gólt lőttek, akkor mit csinált? Fölemelte a kezét. Itt meg... Elvileg az Úristennel van közösségben, gyülekezetben, és itt meg... Oh, te ciki! Ja. Na, úgyhogy számomra Isten, vagy Úristen? Minek ismerem el? Oké, tehát az elismerésem. Ez erről szól, ez a gondolat. Az elismerésem. Erről szól, hogy Úristennek ismerem el, vagy csak Istennek? Harmadik, a bűnbánatom. Hát erről volt egy hosszú üzenet nem olyan rég. Nem fog a bűnbánatról külön tanítani most. De ez is nagyon fontos. A bűnbánatom, ez a terület az életemben. Sokat tanulok Istenről a lányaimon keresztül. Tehát sokkal többet, mint előtte. Mert van egy apa és gyermek kapcsolat. És Isten olyan számunkra, mint... Tehát olyan mennyei atyánk. Sőt, olyan kapcsolatunk van ővele, hogy úgy szólíthatjuk őt, hogy apuci. Sokat beszélünk erről az alfáról, és többször megemlítjük. Úgyhogy hatalmas megértést tud adni, ha van gyermeked. Az, hogy milyen lehet ez a kapcsolat, vagy mi van ebben a kapcsolatban Istennel. Például azt is látom rajtuk keresztül, hogy hogyan áll hozzá egy ember a bűnhöz. Akár ők hogyan állnak. Az ők is gyermeki egyszerűségükkel. Tehát ők is bűnösök, nyilván nem kellett őket megtanítani, hazudni se semmi. Tudom, hogy néhányakban ez lerombol elképzeléseket, de hát ezek olyan ártatlanak, az csak mi rontjuk el őket. Nem. Ők raffináltak, már pár hónaposan manipulálnak. Nem tud beszélni, de már manipulál. És nem tanítottuk neki. Nem tudom. Tudják, hogy kell csinálni. Mamától kaptak édességet. Ugye? Mama mindig az ilyen forrás. Nem baj az, valakitől kapniuk kell. Rendben van az. De eltűntek 10 perccel a szobába. És aztán, hát nem kentek össze mindent, de eltűnt a sok édesség. És anélkül nem ehetnek édességet, hogy nem kérdezik meg, hogy mennyit ehetnek. De leléptek. És meg sem kínáltak. Úgyhogy jól elvertem őket. Hát, valahogy le kell fizetni őket. Falazzak az anyjuk előtt. Hát, érted, hát nem lehet így vezetni a családot. Na, tehát engedély nélkül megették, és aztán nyilván kaptak egy hét megvonást bizonyos dolgoktól, különösképpen az édes dolgoktól. De aztán most valamelyik nap történt az, hogy Flóra is eltűnt a szobába, és tudtuk, hogy van bent csoki, és na, éhes a gyerek. És mi történt? Megette, aztán az anyja résen keresztül, az ajtó résen keresztül látta. Hát te csokit ettél. Megetted a csokidat. Tehogy is! Na, ne, honnan tudod? Tehát a bűnhöz való hozzáállásuk sokat elárul, hogy nekünk is milyen a bűnhöz való hozzáállásunk. Tehát, hogyha érdekünkben van, letagadják. Megtagadják. Azt mondják, az nem történik meg, az nem érdekes. És mi is, férfiak, ilyenek vagyunk sokszor. Szembesítve vagyunk a disznóságainkkal, a tévedésünkkel. És aztán letagadjuk. Vagy szembesülünk vele a nehézségeinkkel, és feladjuk a dolgokat. Feladjuk a küzdést. Nem nézünk szembe vele. Nem nyelünk egy nagyot, vagy nem ismerjük el. Tehát emlékszem, valamelyik gyereket, már nem tudom, hogy min, fülön csíptük, és akkor már odáig fajult a sírás, meg a szánás, bánás, meg mit tudom én, hogy lehet, hogy ez a fuzsika volt, hogy legszívesebben meghalnék. Ennyire ne bánd a dolgot. Oké, és mi férfiak is sokszor így viselkedünk, hogy szembesítve vagyunk a hibánkkal, és fel akarjuk adni. Nem próbálkozunk tovább. Inkább meghalok, vagy inkább abba hagyom, vagy inkább befejezem, inkább nem csinálom, inkább nem küzdök. De lehet, hogy ezen a ponton már fiúk egy kicsit kárhoztatva érzitek magatokat. Jó, az nekünk gyerekek. Nem kell. Tehát nem azért mondom, hogy károsztassalak. Ahogy a jelenetben is volt. Tehát az, hogy Isten farag bennünket, vagy Isten bánik velünk, vagy Isten szembesít dolgokkal, ez nem azért teszi, hogy károsztasson, vagy megítéljen, vagy elítéljen bennünket. Tehát nem kell, hogy károsztatva érezd magad. Tehát azért, mert ezeket a dolgokat mondom, és lehet, hogy nem könnyen emészthető, és túl őszinte, vagy túl egyenes, ne érezd magad kárhoztatva, mert nem azért mondom. Nem azért mondom. Mondom, magamhoz is beszélek, és ki akarja magát bántani? Nem akarom én sem magam mondom. Nem. De nem károsztatásként mondom. Egyáltalán nem azért. Tehát Isten nem akar károsztatni egyikünket sem. Isten mit akar? Azt akar, hogy nagyobb dolgokat vigyünk véghez. Azt akarja, hogy mi egyre jobban megismerjük őt. De tudja, hogy vannak bizonyos dolgok, amik útban vannak. Útban vannak, hogy mi jobban megismerjük őt. Ő a legjobbat akarja nekünk, de mi ragaszkodunk dolgokhoz, amivel megakadályozzuk azt, hogy Isten a legjobbat véghez vigye az életünkben. És ezért fontos ezekről a dolgokról beszélni. Nem az, hogy most jól károsztatva vannak, most jó bűntudatot keltettem bennük, most akkor jól össze fogják szedni magukat. Nem. Nem azért mondom, hogy a múlt miatt most rágódj és depressziós legyen, hanem akarok nektek egy nagyobb jövőt felfesteni. A jövővel kell foglalkozunk, nem a múlttal. Hogy mi áll előttünk. De azt fel kell ismerjük, hogy hol állunk ma. És mik azok a dolgok, amik akadályoznak. Úgyhogy nem kell, hogy károsztatva érezd magad. Érezd inkább azt, hogy ki vagy javítva. Az jó. Az jó. A gyerekeknél is a kijavítást nehéz megemészteniük, pedig nem fogja tudni megtanulni, és nem fogja tudni megcsinálni a feladatot, ha nem segítünk, ha nem javítjuk ki. Tudod, megsértedük a gyerek, meg kijavítom. Hát sose jó, ahogy csinálom. Hát persze, mert én itt hagyhatlak. És akkor holnap is karót hozol haza, holnap után is karót hozol haza, és a következő éveid matekból nulla lesz, mert senki nem javította ki azt, amit csináltál. És a rossz dolgot tanultad meg. Tehát ne kárhoztatást érezzünk, hanem kijavítást. És ez a jobb jövő miatt van. A jobb, teljesebb, szebb jövő miatt van. Róma 8.1 azt mondja, nincs kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát nem is kell erre gondolni, hogy ez most kárhoztatás lenne, vagy bármi. És ne is érezd belül, hogy kárhoztatva lennél. Nem, kijavítása van azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Isten részről, kijavítja az övéit. Nem károsztatja, de kijavítja. Mert a legjobbat akarja nekik. Úgyhogy Istennek az irgalma, Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme, ez az, hogy kijavít minket. És nem hagy a hülyeségünkbe. Ez az ő szeretete. Egy szerető, törődő apa kijavítja a gyerekét. És nem azt mondja, hogy hagyj csinálja úgy, ahogy akarja. Hagyj játszon azzal a darázssal, vagy hagyj nyúkáljon a szöggel a konnektorba. Nem, még megsértem a kis lelki világát, ha rácsapok a kezére, vagy valami. Nem, egy szerető apa törődik. Törődik, és kijavítja, hogy ki kell javítani. Úgyhogy vegyük így, hogy Isten kijavít bennünket. Oké, és ezért fontos a bűnbánat. Amikor Isten rámutat dolgokra, eltalál, akkor mi a bűnbánat? Azt, hogy azt mondom, hogy bocsánat. Bocsánat. Tévedtem. Ennyi. Bocsánat, tévedtem. Mostantól kezdve másképp akarom csinálni. Másképp. Változtatni akarok. Ez a bűnbánat. Bocsánat, tévedtem, igazad van, másképp akarom csinálni, mint ahogy eddig csináltam, mert ez nem volt helyes. Oké, úgyhogy amire szükségünk van, férfiak, az, hogy bűnbánatot tartsunk egy ilyen módon. De mit csinál a férfi ember, egyem a szívét? Inkább kifogásokat hoz. Szeret kifogásokat hozni. Ez a áldozatkeresés. Vagy tehát valakit hibáztatni akar, és nem magát. És figyelj, csak még ezt a harmadik fejezetben, 1 Mózes 3-ban még itt van egy igerészünk, azt még megnézzük. Hogy csinált ezt Ádám? Azt mondja, hirtelen, mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, oké, mert ettek az almából, vagy alma, nem is mondja, hogy alma. Tudtátok, hogy nem mondja, hogy alma? Csak gyümölcsből ettek. És azt mondja, mintha mindkettőknek felnyílt volna a szeme, mindent másképp láttak. Azt is azonnal észrevették, hogy mezítelenek, ezért összekötözött fügefa levelekből valami ágyékkötőfélét készítettek, és azt vették magukra. Oké, tehát amint bűnt követtek el, Ádám elkezdi takargatni magát. Elkezdi eltüntetni azt, amit rosszul csinált. És takargatja magát. És ezt Tehát ezt szeretik a férfiak. Többet dolgozom, többet haverozok, többet nem vagyok otthon. Tehát takargatják. Ahelyett, hogy szembesülnének azzal, amit csináltak, beismernék és bűnbocsánatot tartanának, tehát változtatnának, inkább takargatnak. És elkezdenek pótcselekvéseket behozni az életükbe. 8. vers, mikor az alkonyat közeledett és feltámadt az esti szellő, az Úr Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, elbújtak előle a fák közé. Elbújtak előle a fák közé. Hihetetlen egyébként, hogy a gyerekek is mennyire szeretnek elbújni. Csak olyan kis bénák. Tehát mindig elbújnak a függöny, még ezt a két lábuk alul így kilom. Meg a hasuknál kidomborodik a függöny. Megvagy. Jó, azért eljátsz az ember egy kicsit. Egyébként Isten is eljátszotta. Azt mondta, hol vagy Ádám? Nem azért kérdezte, mert nem tudta volna, hogy hol van. Hát Isten tudta, hogy hol van. Csak játszott velük. Vagy inkább azt akart, hogy elgondolkozzon Ádám, hogy mit is csinál ki? Elbújtam előle? Ez nem túl jó kapcsolatra utal Istennel, hogy én most itt bujkálok előle. Eddig nem bujkáltam előle. Tehát egy ébresztő hívás és egy ébresztő kérdés volt Isten részéről az, hogy hol vagy Ádám, hol bujkálsz? Oké. 9. vers. De az Úr Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam, felelt Ádám. De honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, melytől eltiltottalak? Kérdezte Isten. Az asszony! Ez a Joker, mindig a Joker. Az asszony, akit mellém adtál. Ő kínált meg abból a gyümölcsből. Úgy ettem. Oké? Tehát az asszony, akit te mellém adtál. Tehát nem, semmi esetre sem magára mutat, hogy ő csinált volna valami hülyeséget. Nem, az asszony volt, és Isten, aki azt az asszonyt adta. És mindenki hibáztatható, csak én nem. Én itt áldozat vagyok. Oké, tehát, de persze, tehát most bezzeg baj van az asszonnyal. Második fejezetben, amikor pucéren almával a kezébe, gyümölcsel a kezébe szaladgált a kertbe, akkor nem volt baj az asszonnyal. Most meg baj van az asszonnyal. Most akkor döntsd már el, Ádikám, hogy mi a helyzet. Érted? Hát. Úgyhogy Ádám fogta, azt elővette ezt az áldozat szerepet. Nem az én hibám, az ő hibája. Nem az én hibám, az ő hibája. Tehát ez az áldozatszerep, áldozatszerep. És férfiak, el kell felejtsük ezt. Áldozatok sosem lehetünk. Ezt a szerepet sosem játszhatjuk. Tehát áldozatszerepet el kell felejteni. Lányoknak jó tanács, ha olyan barátotok van, vagy ja, ha férjetek, akkor már mindegy. De ha olyan barátotok van, aki minden helyzetben, minden bajban, minden konfliktusban, minden nézeteltérésben előhúzza a hibáztató, a kifogás kártyát. Tehát sosem ő a hibás, hanem mindig kimagyarázza, és mindig a másik a hibás. Azt, tehát felejtsétek el, vagy gyógyuljatok ki belőle, mint az influenzából, vagy nem tudom, mit mondjak erre, de el kell felejteni. El kell felejteni. Mert 2 év múlva valaki mással fog együtt ülni, miközben még a te párod, és téged fog hibáztatni minden problémáért az életedben. Tehát ha egy ilyen fickó van az életemben, aki hibáztat minden mást a dolgai miatt, a 2 év múlva én leszek az egyik hibása az ő problémáinak. Nem fog megváltozni. Nem fog megváltozni. Úgyhogy tehát férfiak használják előszeretettel. És tudod, tehát minden azért rossz az életemben, mert az apám nem volt apám, vagy volt apám, de ilyen volt apám, de olyan volt, így, meg úgy, meg amúgy, meg ez történt velem, meg az történt velem, meg amaz történt velem. Tehát egyfolytában bármi történik, ami nem helyes, amit csinál. És ez a magyarázat, hogy az ő apja így, meg az ő nevelt, meg amin ő keresztül ment. A fenét. El kell hagyni. Ott kell hagyni. ott kell adni. Kupálódjon ki előbb, aztán jöhet vissza. Ja, úgyhogy férfiak, hagyjuk el az áldozat szerepet. El kell hagyni, mert ez nem férfias dolog. Amúgy meg sajnálom, hogyha elhagyatott voltál, sajnálom, hogyha nem volt apa az életedben. Tehát nem erről van szó, hogy nem lenne ez egy szomorú helyzet, de el kell jöjjön ez a pont, amikor azt mondom, hogy tök mindegy, hogy bántak velem a szüleim, tök mindegy, hogy bántak velem a nagyszüleim, tök mindegy, hogy ki hogy bánt velem, a múlt elmúlt. Szakítok a múlttal, nekem egy jövőm van Istennel. Nekem egy jövőm van Isten, és van egy vadonatúj életem. És mindegy, hogy mi történt régen. Mindegy. Nem takargathatom azzal a mai hülyeségeimet. És rombolhatok szét mindent körülöttem. Úgyhogy el kell jussunk el, hogy nem érdekel a múltam. Oké. Ha áldozat vagyok, nem tudok Krisztus győzelmében élni. Ha így gondolkodom magam, hogy mindig csak áldozat vagyok, akkor nincs győzelem az életemben. Akkor áldozatként fogom lenni az életem, ahelyett, hogy győztesként élnem. És Krisztusban mi győztesek vagyunk. Abszolút győztesek. Ja, úgyhogy gondolkodjunk így. Tudom, hogy van nemzedékről nemzedékre átadott rossz szokások, meg mondják ezt, hogy átok, vagy mit tudom én. Tehát, hogy vannak dolgok, amik átmennek, de így kell gondolkodnunk. Tehát akár öngyilkosságban van ilyen hajlam, vagy alkoholizmusban van ilyen hajlam, hogy átadódik valahogy. Nyilván ennek van démoni háttere és szellemi háttere. Ugyanazok a dolgok elkezdenek engem is kísérteni, mint a szüleimet. De ha Krisztusban vagyok, a mai nappal ez megállt. És álljunk így, hogy a múlt elmúlt. Miért ne én lennék az, ahol ez a visszatérés ennek az átoknak megáll? Én akarok lenni az az ember, ahol megáll ez a családi dolog. Ez a családi rossz szokás, vagy ez a családi sérelem, vagy bármi. Én akarok lenni, és ezt akarom. Én új vagyok, teljesen új. És a 21. versben, a 3. fejezetben azt írja, mert az Úr Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és a feleségének, és abba öltöztette őket. Oké, Ádám próbálkozott takargatni, de az Úr Isten jobb ruhát adott neki. Jobb ruhát adott neki. Azt mondják, hogy Isten megölt egy ártatlan fiatal bárányt. És annak a bundáit kapták meg. És abba öltöztette fel őket. Egy ártatlan fiatal bárányét megölte, és aztán arra használta, hogy ezzel a bőrrel, bundával betakarja őket. És mondhatjuk azt, hogy egy ártatlan bárány vérébe került az, hogy ők tovább lépjenek az életben. De itt van ebben az üzenet számunkra. Hogy ugyanez van. Tehát ez előképe Jézus Krisztus áldozatának, amit 4000 évvel később tett Jézus. Oké, mert ez az Ádám és Éva sztori, ez Jézus előtt 4000 évvel történt, körülbelül. És ez egy előkép volt. Hogy ahhoz, hogy bűnt követtek el, de Isten betakarta őket, nem azt hagyta, hogy ők takargassák magukat, hanem ő adott nekik egy betakarást, ami egy ártatlan bárány vérébe került. És ugyanúgy, hogy mi is tovább tudjunk lépni az életben, ahhoz Jézusnak meg kellett halni a kereszten, egy ártatlannak. Egy ártatlan embernek, aki persze Isten volt, de meg kellett halni, és a vérét kellett venni, hogy mi tovább léphessünk. Ja, úgyhogy szükség van arra, hogy megbánjuk, és szembenézzünk a dolgokkal. Nem mehetünk túl úgy, hogy nem érdekel, vagy hibáztatunk, vagy mi vagyunk az áldozat. Nem, Jézus volt az áldozat. Mi tovább léphetünk. De akkor, hogyha elismerjük. Isten, elszúrtam. Isten, elhibáztam. Elbénáztam, bocsánat. Mostantól másképp akarom csinálni a dolgokat. Másképp. Ja. Úgyhogy most imádkozni fogunk. Figyeljetek, egy bibliai hős, tehát férfi szereplője a Bibliának sem volt problémamentes. Mindegyik küszködött, mindegyik bénázott, tehát mindegyik elszúr dolgokat, és Isten irgalma és kegyelme volt az, ami tovább vitte őket, és jót hozott ki az életükből. Úgyhogy nem olyas valamiről beszélek, ami nem egy valóságos lenne, és Isten ne hozna ki jót belőlünk férfiakból. Megcsinálta. Sokkal nagyobb, sokkal büdösebb disznókból kihozott jót, mint mi. És megteszi. És megteszi. Meg fogja tenni. Biztos vagyok benne. És meg akarja mutatni, hogy szeret téged. Meg akarja mutatni. Úgyhogy itt a lehetőség. Itt a lehetőség, hogy előálljunk, és azt mondjuk, hogy igen, Isten, én ebben növekedni akarok. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és menjünk Isten elé ezzel a kérésünkkel. Mert itt a lehetőség, hogy újra kezdjük. És akár házas ember, vagy akár egyedülálló férfi, én bátorítalak abban, hogy lépj elő most a szívedben Isten elé. És mondd neki azt, hogy bocsáss meg. Bocsáss meg, Isten, amit tettem, vagy ahogy tettem a dolgokat. Egy nap Isten szerint való férj akarok lenni, egy nap Isten szerint való apa akarok lenni, vezetni akarom a családomat, és úgy akarom vezetni a családomat, ahogy Jézus, te vezetsz engem. Mert ilyen egy férfi. Vállalja hibáit, bocsánatot kér, a jövőre koncentrál, és nem a múltra. Hogyha nincs kapcsolatod Jézussal, ha ő még nem elsődleges az életedben, akkor kérlek, de azt akarod, hogy elsődleges legyen, akarsz egy kapcsolatot ő vele, akkor arra kérlek, hogy mondd velem ezt a megvallást. Imádkozz velem, hogyha valóban akarod Jézust az életedben, akkor ezt kifejezheted így, hogy Jézus, szükségem van rád, akarlak. Bűnös ember vagyok, el vagyok válaszva tőled, elszúrtam a dolgokat, és elszúrom a dolgokat, rád van szükségem. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, hogy te hoztál egy hatalmas áldozatot, értem, hogy meghaltál a kereszten. Rád bízom az életem. Jöjj be a szívembe. Beengedlek az életembe. Szükségem van rád. Ha megismered Jézust, akkor imádkozzunk együtt. Tegyük őt elsődlegessé az életünkben. Mondjuk együtt férfiakként azt, hogy Jézus Krisztus, megvallom, hogy te vagy az Úr az életemben. Azt akarom, hogy mostantól kezdve te határozd meg a döntéseimet mindenben, amit csak teszek. Változtass engem ott, ahol szükségem van változásra. Tégy bennem és velem azt, amit tenned kell, hogy Isten emberévé formálj engem. Jézus, mutasd meg az igédben, hogy ki vagy, és mit akarsz, mi a te akaratod. Tudni akarom. Azt akarom, hogy mostantól te határozd meg a döntéseimet, az életem minden területét. Abban, hogy hogyan viszonyulok a hölgyekhez, hogy hogyan viszonyulok a pénzügyekhez, a gyülekezetjárásba, a családom vezetésében, mindenben, kapcsolataimban. És természetesen abban, hogy hogyan válaszolok a te kezdeményezéseidre. Köszönöm, Jézus, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy te kegyelmes vagy, és irgalmas, és szeretsz. Jézus nevében. Ámen. Figyeljetek, hogy nehéz. Sokszor az a probléma, hogy nehéz elfogadnunk, hogy Isten valami nagyszerűt és hatalmasat fog tenni az életünkbe és velünk. Mert nagyon a múltra koncentrálunk. És azt látjuk, hogy mi hogy elbénáztuk, vagy hogy mit mondtak rólunk, hogy mi milyen ügyetlenek, bének vagyunk. És közben ez egy hihetetlen akadály, hogy Isten valami hatalmasat tegyen az életünkbe a jövőbe. Úgyhogy felejtsd el a múltat. Gondolkozz úgy, hogy a mai napod az már a múlt. Ez már a múlt. A mai nap az már a múlt. És fókuszálj arra, hogy igazi férfi legyél. És fókuszálj arra, hogy Istennek egy hihetetlen, elképesztő terve van az életemmel. Olyan dolgok, amiket elképzelni nem tudok, olyan dolgokat akar megtenni. Bennem és rajtam keresztül. És ne törődj azzal, hogy mit tettél a múltba, vagy hogy tetted. Az a múlt. Ezt el kell felejteni. Most jön az adakozás. Megnézzünk egy jelenetet, egy videós jelenetet. Közben a kosár körbe fog menni. Lesz szendvics. Úgyhogy maradjatok, beszélgessetek, beszélgessünk. Ha vendégünk vagy, csak add tovább a kosarat. Mit szoktunk még mondani? Isten nagyon jó hozzánk. Isten nagyon jó hozzánk. Isten nagyon bőkezű hozzánk. Úgyhogy amit adhatunk, az kismiskához képest, amit mi kaptunk tőle. Ja, úgyhogy adjuk meg azt, ami neki jár, vagy amire bátorít bennünket az ő igéjében. Köszönjük neked, Istenünk, azt a mérhetetlen szeretetet, amit kaptunk, a mérhetetlen gondoskodást, amit kaptunk. Igazából a felét sem látjuk annak, amit kaptunk tőled, mert esetleg teljesen más dolgoknak tulajdonítjuk azokat. És csak imádkozom azért, hogy mindannyian úgy legyünk az élet minden részletében, hogy minden egyes dolog, amink van, amit kapunk, ami ér bennünket, azt tőled valónak tekintsük, a te ajándékodnak. Jézus nevében. Ámen.